Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit 2021. április 25-én, Jó Pásztor vasárnapján itt a Napindító című műsorban, én Varga Kata vagyok a műsorvezetője. Adásunk kezdeteként hallgassuk meg először az evangéliumot, a nap evangéliumát, amit Kocsis Imre atya mond nekünk, és utána pedig egy rövid elmélkedést is hallhatunk tőle a Jó Pásztor vasárnapjával kapcsolatban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Húsvét negyedik vasárnapjának alkalmából sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Húsvét negyedik vasárnapját hagyományosan a Jó Pásztor vasárnapjának nevezzük, azért mert ezen a napon figyelmünk Jézus Krisztusra, mint Jó Pásztorra irányul. A pásztor motívum főleg a Szentmise könyörgéseiben, imáiban jelenik meg, de épp úgy megjelenik az evangéliumi részletben is, ezért először most ezen alkalommal az evangéliumi szöveggel kezdeném magyarázatomat. Az evangélium Szent János könyvéből való, a 10. fejezet 11. versétől a 18. versig. Abban az időben Jézus így szólt: Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A bíres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, ott hagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem. Mint ahogy az atya ismer engem, és én ismerem az atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz, és egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert odaadom az életemet, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam atyámtól. A felolvasott részlet a jó pásztorról szóló példabeszéd része. Ez a példabeszéd Szent János evangéliumának 10. fejezetében olvasható. És a példabeszéd megértéséhez fontos, hogy figyelembe vegyük, mit is jelentett a pásztor foglalkozás az ókori keleten. A pásztor érdekes módon nem a nyáj mögött haladt, hanem előtte. Nem terelt, hanem vezetett. Éppen ezért válhatott a vezető szimbólumává. Persze a pásztori feladathoz nem csak a vezetés, útmutatás és irányadás tartozott és tartozik hozzá, hanem a juhokról, illetve a rábízottakról való személyes gondoskodás és táplálás is. Ilyen értelemben nevezi pásztornak az Ószövetség Istent, az Új Szövetség pedig Jézus Krisztust. Érdemes felidézni a híres 23. Zsoltárt, amelyben Istenre vonatkozólag éppen a vezetés, a gondoskodás és táplálás motívumai szerepelnek. A Zsoltára következő mondatokkal kezdődik. Az Úr az én pásztorom, nincs hiányom semmiben. Zöld legelőkön ad nekem helyet, csöndes vizekhez vezet engem. Felüdíti lelkemet, az igazság ösvényein vezet az ő nevéért. A vezetés A gondoskodás és táplálás motívumai a jó pásztorról szóló evangéliumi példabeszédben is megjelennek, de nem a ma felolvasott részben. Fontos megjegyezni, hogy minden évben, húsvét negyedik vasárnapján a szóban forgó példabeszéd szerepel evangéliumi szövegként, de részekre bontva. Ebben az évben a példabeszéd második részét hallhattuk. Az imént említett szempontok viszont a példázat első részében jelentek meg, amikor Jézus hangsúlyozta, hogy ő ismeri juhait, személyesen szólítja meg őket, s azok bizalommal követik őt. És őt követve ezek a juhok biztosan legelőre találnak. A jópásztorról szóló példabeszédnek a mai vasárnap felolvasandó részében, vagyis az általam is felolvasott részben, az Úr Jézus három szempontot domborít ki. Az egyik az, hogy ő nem béres, vagyis feladatát nem földi előnyökért, és nem időlegesen tölti be. Nem olyan, aki a veszélyben és a nehézségek közepette magára hagyná a rábízottakat. A második szempont Krisztusnak az a vágya, hogy az akol egyre inkább növekedjék, és mindenki az ő szerető vezetése alá kerüljön, annak a közösségnek a tagjaként, amelyet ő alapít. A harmadik szempont, véleményem szerint, az előző kettő folytatása, és mind a kettővel valamilyen kapcsolatban áll. A harmadik szempont lényege, Jézus, mint jó pásztor, életét adja a rábízottakért. Ezzel mindenek előtt a rábízottak iránti teljes elkötelezettségét teszi nyilvánvalóvá. Másfelől azt is kimondhatjuk, hogy éppen ez az életadás teszi lehetővé az akol folyamatos bővítését. Azt, hogy megvalósuljon Jézus szívügye. Egy akol és egy pásztor legyen. Figyelemre méltó, hogy János evangéliumában Jézus halálának egy igen szép értelmezését találjuk, amikor az evangélista ezt írja, Jézus meghalt, hogy az Isten szétszórt gyermekeit egybegyűjtse. A szétszorodottak éppen Jézus által, Jézus életadása által találtak és találnak egységre. Mert Jézus életáldozata arra ösztönzi őket, hogy felhagyjanak minden ellenszenvvel és ellenségeskedéssel, s egyúttal készek legyenek a megbocsátásra, sőt a másokhoz való odafordulásra és életadásra is. Kedves hallgatók, mai vasárnap Jézus Krisztus, mint jó pásztort köszöntjük, de ugyanakkor ez a vasárnap a papi és szerzetesi hivatások világnapja is. Vagyis imádkozunk azért, hogy Krisztust, a legfőbb pásztort konkrétan megjelenítsék számunkra a papok, az egyházban hivatalosan megbízott személyek. Tehát köszöntjük a mennyei pásztorunkat, főpásztorunkat, és egyben imádkozunk földi pásztorokért is. És imádkozunk, hogy ezen földi pásztorokra is jellemző legyen az evangéliumban megjelenő három szempont. A földi pásztorok, a mi papjaink se béresek legyenek. Ne egyéni célból, földi célokból, egyéni előnyökért töltsék be tevékenységüket, végezzék tevékenységüket, hanem valóban hivatásként, egész életüket ezen hivatásnak, ezen szolgálatnak szentelve. És azután Fontos, hogy a mi földi pásztorainkban, papjainkban is ott legyen az a lelkület, hogy szeretnék a híveket megőrizni, megtartani, és egyben a közösséget bővíteni, és így figyelmük egyaránt kiterjed a stabil land közösséghez tartozókra, de épp úgy a peremre szorultakra, az elveszettekre, és természetesen azokra is, akiket még meg kell szólítani, akiket meg kell nyerni Krisztusnak. És ma is a mai földi pásztorok vonatkozásában is fontos, hogy valóban készek legyenek életüket odaadni, és ha kell, akkor konkrétan feláldozni. Hála Istennek nagyon sok szép példa van a történelemben, e tekintetben, az elmúlt évtizedek viszonylatában is, és most kérjük boldog Apor Vilmos püspök közbenjárását, és nagy örömmel készülünk egy szintén önmagát áldozó lelki pásztornak, Brenner Jánosnak a boldoggáavatására. Visszatérvén a Szentíráshoz, szabadjon még néhány megjegyzést tennem. Az evangéliumi részlet azt tudatosítja, hogy Krisztus jópásztorként, ami vezetőnk, oltalmazunk és táplálunk. Ugyanakkor az is kifejezésre jut, hogy a közös hit által egy gyakolt, vagyis egy közösséget alkotunk. A Szentlecke fontos szemponttal egészíti ki ezt az üzenetet, amikor tudtunkra adja. A Krisztussal való kapcsolatunk nem csak külsőséges, mint a tényleges pásztor és nyáj kapcsolata, hanem a mi Krisztussal való kapcsolatunk igazi, bensőséges életközösség. És a Krisztussal való életközösség az Atyával való életközösséget is maga után vonja. A Szentlecke által kimondhatjuk, hogy mi nem csak úgy általánosságban egy akolt alkotunk, hanem családot, a szószoros értelemben vett családot alkotjuk. És ezt a családot Krisztus fogja össze, Szent Lelke által alakítja ki bennünk a testvéri lelkületet, és ezen család minden tagja, vagyis az egyház családjának minden tagja Isten gyermekének tudhatja magát. Erről szól a Szentlecke, amelyet most felolvasok Szent János első leveléből, a 3. fejezet első 2 verse. Szeretteim, nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, s azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. A szöveg értelme világos, nyilvánvaló. Már most valóságosan Isten gyermekei vagyunk. Ám ez még nem a végső állapot. Krisztus megjelenésekor, vagyis második eljövetelekor a mi testünk is megdicsőül, és színről színre láthatjuk majd az Urat. Ám addig is az Isten gyermekség tudata kell, hogy meghatározza életünket. Addig is, amíg eljön a beteljesedés, adatudat kell, hogy vezessen, hogy Isten a mi Atyánk, Krisztus által az ő szeretetében, a mennyei Atya szeretetében élünk, egymás testvérei vagyunk, és így egymást kell segítenünk. És ha korábban szóltam arról, hogy imádkozzunk ma földi pásztorokért, papokért, szerzetesekért, akkor ezt a buzdítást most megismétlem azzal a kiegészítéssel, hogy a papoknak az is feladatuk, hogy az előbb említett Isten gyermeki mi voltunkat erősítsék, hogy papok legyenek azok, akik újra meg újra tudatosítják számunkra, hogy valóban Istenhez tartozunk a szó legszorosabb értelmében. Sőt, a papoknak valamilyen szinten meg is kell jeleníteniük ezt az atyai szeretetet. Atyáknak, lelki atyáknak nevezzük a papokat. Hát fontos, hogy valóban ez a lelki atyaság tudata vezesse őket, és hogy valóban őszinte szeretettel, odaadással, teljes odaadással végezzék szolgálatunkat, végezzék mindannyiunk szolgálatát, mindannyiunk üdvössége érdekében.
Jézus a jó pásztor, vele megyünk, örök irgalmáról énekelünk. Nyájad a toltalmaz, nagy a veszély, csöndes nyugalmat ad, ha jön az ég. Jézus világosság messze ragyog, fényéből élnek mind a csillagok. Bűnünket oszlasd el, nagy a sötét, vezess te jó útra mind a kivét.
Jézus a békesség fegyvere egy, a megbocsátó és ő szeretet. Végére vágyódik minden világ, félelmes ínségből hozzá kihár.
Jézus a kezdet is, Jézus a vég, a szennye ég és föld dicséretén. Vezess az ős, maradj velünk, míg örök fényedbe megérkezünk.
Köszönjük szépen Kocsis Imre atyának a nap evangéliumát és a magyarázatát, és hát itt ugye említette már, hogy jó pásztor vasárnapja van, ami egyben a hivatások vasárnapja is, a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja, erről majd a műsor második felében maga Erdő Péter bíboros úr is megemlékezik majd. De ezen kívül a mai napon számos érdekes esemény történt, számos különleges napot is ünnepelhetünk, például ma van az alaptörvény napja. Ezen kívül a malária elleni küzdelem világnapját is a mai napon ünnepeljük, valamint Olaszország nemzeti ünnepe is ezen a napon van. A mai napon ünneplik a névnapjukat a Márk keresztnevűek, így hát sok boldogságot kívánunk az összes Márk nevű kedves hallgatónknak. Ezen kívül hadd soroljak fel néhány híres személyt, híres magyar embert, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Szőnyi Erzsébet, Kossuth Díjas magyar zeneszerző, karvezető, zenepedagógus is április 25-én született 1924-ben, valamint Nemcsák Károly, Jászai Mari Díjas színészünk is ezen a napon látta meg a napvilágot 1957-ben. A következőekben az ő előadásában hallhatnak egy verset, Szép Ernő imádság című művét.
Szép Ernő, imádság. Ki ülsz az égben a vihar felett, én Istenem, hallgass meg engemet. Hozzád megy szívem, itt szavam jajog, hazámért reszketek, magyar vagyok. A népekkel, ha haragod vagyon, a magyarra ne haragudj nagyon, ne haragudj rá, bűnét ne keresd, bocsáss meg néki, sajnáljad, szeresd, szeresd, vigyázz rá, Istenem, atyám, el ne vesszem veszélytő éjszakán. Távol népekhez híre el nem ér, hogy olyan jó, mint a falat kenyér, hogy nem szokott senkit se bántani, lassú dallal szeretne szántani. Édes Istenem, te tudod magad, A bárány nála nem ártatlanabb. Te tudod, ezt a fajtát mi becses, milyen takaros, mi kellemetes. Te látod életét minden tanyán, te hallod, hogy beszél, édesanyám. Te tudod a barna kenyér ízét, te tudod a tisza sárga vizét, te tudod, hogy itt milyen szívesen hempereg a csikó a füvesen, tudod a nyájkolompját, ha megyen, édes szőlőnket tudod a hegyen. S keserű könnyeink tudod, uram, hogy mennyit is szenvedtünk csak ugyan, s hogy vígesztendőt várunk mindenért, hisszük, hogy lesz még szőlő, lágy kenyér. Ó, keljetek a magyart védeni, ti istenek fényes cselédei! Uradnak, mondd el, aranyarcú nap, mondd el, szerelmes déli bábodat, dícsérd a Balatont, tiszta hold, hogy szeptükröd a földön sose volt. Csillagok, értünk, könyörögjetek! Kis házak ablakába reszketek szerte szét, este mennyi mécs ragyog. Könyörögjetek, értünk, csillagok!
A ma éppen születésnapját ünneplő Nemcsák Károly színművészünk előadásában hallhattuk Szép Ernő Imádság című művét. A következőekben egy kis aktualitással megyünk tovább, ugyanis egy nagyon érdekes kiállítás nyílik a jövő héten, Építeni csak is szeretettel címmel a Szeged-Csanádi Egyházmegyében, amin a 83 évvel ezelőtti Budapesten rendezett Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, valamint Szent István halálának 900. évfordulójának tárgyi emlékei, dokumentumai láthatóak. A Szeged-Csanádi Egyházmegye oktatási helynökével, dr. Serfőző Leventével beszélgetett erről a kiállításról Molnár Péter riporterünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Egy pár mondatot szeretnék megosztani a hallgatókkal. Építeni csak is szeretettel. A hármas szent év a Szeged-Csanádi Egyházmegyében címmel nyíli kiállítás 2021. április 29-én csütörtökön a Szegedi Dóm látogatóközpontban. A tárlaton az 1938-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, valamint a Szent István jubileumi év tárgyi emlékei, dokumentumok, kelyhek, érmék, könyvek, képek és plakátok láthatók. A 38 évvel ezelőtti budapesti kongresszus és Szent István halálának 900. évfordulójának emlékeit őrző egyházmegyei helyszínen Papdi Balázs szegedi fotós készített fotókat, amelyek vászonképek formájában a kiállítás részét képezik. A tárlatot a járványügyi szigorítások feloldását követően nézheti meg a közönség. A kiállítással kapcsolatban hívtuk fel dr. Serfőző Levente, oktatási helynök, szemináriumi prefektus atyát. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatói nevében.
Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit.
Kedves Levente atya, legyen szíves bemutatni és egy pár gondolatot megosztani ezzel a nagyon érdekes kiállítással kapcsolatban.
Építeni csak is szeretettel nevet viselő kiállítást már közel egy éve elkezdtük szervezni. Sajnos a pandémia közbeszólt, és az ősz során nem tudtuk megnyitni, de a cél az volt, hogy bemutassuk ebben a kiállításban azokat az eseményeket, azon emlékeinket, személyeket, tárgyakat, amelyek őrzik az 1938-as eukarisztikus kongresszus emlékét. Viszont az is igaz, hogy egy hármas szent évről beszélhetünk, sokszor csak kettő szent évként emlegetjük ugyanakkor. Egyrészt a Szent Istváni jubileumi év, másrészt az eukarisztikus kongresszus, illetve a Patrona Hungáriae, vagyis a magyarok nagyasszonyának a jubileuma, hogy Szent István királyunk felajánlotta Máriának Magyarországot, a koronáját, benne a nemzetet, az ő jelenét, az akkori helyzetét és a jövőt, vagyis bennünket is oda tett az üzenya lábai elé, és erről a hármas szentévről készült ez a kiállítás, ami valóban egy gazdag, valóban sokrétű összetett, közel 20 témát dolgoz fel. A 20 témában vannak szegedi események, szegedi kötődésű programok, illetve a Szeged-Csanádi Egyházmegye különböző területéhez, falvaihoz, településeihez köthető olyan készületi alkalmak, vagy éppen az ünnepségekkel kapcsolatos események, amelyekről sikerült levéltári, vagy éppen fotódokumentációból valamilyen forrást kapnunk, és ezt beépítettük a kiállításba. Egyrészt bemutatja az eukarisztikus készületet Szegeden és a Szeged-Csanádi Egyházmegye területén. Itt csak zárójelesen jegyzem meg, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye területe akkor gyakorlatilag a Csonka-Váradi Egyházmegyéből állt, illetve a Váci Egyházmegye egy része nyúlt le egészen Szeged városáig, és az ősi Csanádi Egyházmegyének a területe volt még szegedi központtal, ahol Bladfebel püspökatya volt a főpásztor. Tehát a mai terület ebből a három különböző, mondjuk úgy vallási, kulturális összetételből alkotja a mai egyházmegye területét. Tehát ezt fedi le a kiállítás anyaga. Mint ahogy mondottam, 20 témáról beszélünk, több mint 20 témáról. Rögtön az elején személyeket is bemutatunk. Három nagyon fontos személye, szereplője van ennek a hármas szentévnek, mégpedig egyrészt dr. Gladfelder Gyula csanádi püspök, aki nem csak Szegeden, de országosan is óriási szerepet vállalt az eukarisztikus kongresszus szervezésében. Nagyon-nagyon komolyan belefolyt már a művészeti bizottság munkájába, és ezzel aktív részese volt a kongresszusnak, az előkészületi munkálatoknak. Mellette egy mindannyiunk számára ismert személy, báró dr. Apor Vilmos esperes plébános, aki akkor Gyulán szolgált a Békés-megyei városban, és ő az, aki a Csonka-Váradi Egyházmegye területén az ott szervezett eukarisztikus napot, mint házigazda, szervezte és fogadta az zarándokokat. És mellette meg kell említenünk dr. Lindenberger János apostoli kormányzót, aki ugyancsak a Csonka-Váradi Egyházmegyéhez tartozott, ő volt az apostoli kormányzója ennek a területnek debreceni székhellyel. Tehát így indul a kiállítás, hogy bemutatjuk azt a három személyt, aki mozgatója volt ennek a programsorozatnak. Majd a kiállításnak az egyik különleges része az a hármas szentév megnyitó, amely 1937. május 23-án történt itt Szegeden. Gladfelder Gyula püspökatya egy szentmisét celebrált, majd pedig a szegedi dómból gyönyörű körmenetben vonultak át Új-Szegedre, a ma is ott álló Szent Erzsébet templomhoz, annak szomszédságában épült egy gyönyörű, impozáns, hatalmas méreteket öltő lurdi barlangoltár. Ez a barlangoltár 37 májusában lett felszentelve, a város építette, mégpedig Gladfelder Gyula püspök 25 éves püspöki szentelésének 25 éves jubileumára, de egyben szerették volna ezt összekötni a szent év megnyitóval, így ez az alkalom ekkor történt, itt szentelték föl ezt a kültéri oltárt, amely a szegediek egy nagy Mária zarándok helyévé nőtte ki magát. Sajnos 1967-ben a kommunizmus idején szinte egyik napról a másikra elbontották, megsemmisítették, és nagyon-nagyon kevesen élnek olyanok, akik még emlékeznek erre, vagy gyerekkorukban a buszról láttak valamit, valamire úgy visszatudnak tekinteni, de kevesen vannak olyanok, akik ott is imádkoztak, és ott voltak esetleg a kezdeteknél. Így az emlékek száma nagyon-nagyon szerény. Viszont ebben a kiállításban egy nagyon értékes darabot fogunk bemutatni. Sikerült megtalálni nem kis kutatás után ennek a barlangoltárnak az emlék tábláját, nem kis méretű, hogy és hogyan és milyen ez az emléktábla. Hát ez a látogatóknak a nagy ajándéka lesz, hogyha meg tudják tekinteni és eljönnek, akkor találkoznak ezzel a szinte erekje szintű emlékkel, emléktáblával. És hát sorolhatnám tovább a szegedi eseményeket, akár a Szent Jobb zarándoklatát, ami a Szent István jubileumi évhez kötődik, vagy éppen egy eukarisztikus napot, ahol több tízezren ünnepeltek együtt itt a Dómtéren, erről is sok forrás számol be, és hát a sok magyar forrás mellett bizony büszkélkedhetünk egy L'Osservatore Romano, vagyis a Szentszéknek a lapjával, amely a szegedi Dómmal az egyik cikkében beszámol erről az eseményről. Tehát egy azt gondolom, hogy sokakat érintő, nagyon-nagyon széles körű, mondjuk így közösséget, tömegeket megmozgató események voltak itt Szegeden, illetve Gyulán a Békés megyei városban, ahol Apor Vilmos, ahogy említettem, ő volt a házigazdája ennek az eukarisztikus készületnek, és a Szent Jobb érkezésének is ő fogadta a Szent Jobb erekjét a gyulai állomáson. Emellett szeretném kiemelni, hogy bemutatunk közel 20 olyan képet, amely Pabdi Balázs fotós segítségével készült el ez a képsorozat, mégpedig felkerestük az egyházmegye területén azokat az emlékeket, azokat a mai napig álló Szent István szobrokat, mai napig megszólaló harangokat, templomokat, amelyek a hármas szent év, a jubileumi év alkalmával lettek építve, vagy éppen mint emlékmű állítva. Így szerepel ebben a fotókiállításban, ami a kiállításnak, az egész kiállításnak a része, szerepelnek templomok, amelyek 38-ban lettek felszentelve, sőt olyan is van, ahová ellátogatott a Szent Jobb erekjéje, egy Szent István templom, amely fogadta a Szent Jobb erekjét, és ott 38-ban lett felszentelve. Ilyet is be tudunk mutatni, illetve olyan harangot, amelyet direkt a 1938-as eukarisztikus kongresszus tiszteletére öntöttek, mai napig imára hívja a hívőket. És ugyanígy emlékművek sokasága, amelyek kültéren lettek emelve, és mai napig ott vannak, mai napig hirdetik a 34. eukarisztikus világkongresszusnak, illetve a Szent István jubileum évnek a hírét, emlékét és ünnepét. Egyik talán, ami legértékesebb, amit szeretnék kiemelni, ami legimpozánsabb, legnagyobb emlékmű, az a Békés megyei orosházán van, a templom mellett. Ott a Szent István jubileum év és az eukarisztikus kongresszus emlékére egy hatalmas piétát emeltek, amely túlélte a kommunizmust, és mai napig ott van, ott hirdeti ennek a két ünnepi eseménynek a nagyságát és hírét. Még egy dolgot talán kiemelnék a sok-sok értékes emlék és kiállított anyag mellett, ez pedig Pekári István művésznek a Szent István életét bemutató kárpic szőnyeg, amelyet néhány város kapott meg akkoriban Magyarországon, köztük Szeged is. Nagyon sok helyen a polgármesterek és a polgármesteri hivatalokba szánták ezeket. Itt ez a Pekári István által alkotott kárpic szőnyeg, amely bemutatja Szent Istvánnak az életét, a magyarságnak az élettörténetét, akkori élettörténetét. Hát a Móra Ferenc Múzeumnak a tulajdonában van, sajnos szállítani nem lehet, de egy nagyon-nagyon hiteles és nagyon szép másolatot tudtunk és sikerült készíteni belőle. Ez lesz kiállítva még a Dóm látogatóközpontban.
Kedves atya, köszönöm a beszélgetést, és el szeretne köszönni öntől és a hallgatóktól Molnár Péter. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké amen, és szeretettel köszöntöm és üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit is.
Thank you.
Molnár Péter riporterünk beszélgetett dr. Serfőző Leventével, a Szeged Csanádi Egyházmegye oktatási helynökével a jövő héten nyíló építeni csakis szeretettel kiállításról. És egy másik aktualitás, egy kicsit az oktatás terére tovább evezve, hogy még nagyjából 3 hétig, május 15-ig lehet jelentkezni az Apor Vilmos Katolikus Főiskola által meghirdetett hitéleti képzésekre. A következőekben Illés Kitti, a Mária Rádió munkatársának a riportját hallhatják erről dr. Lovasi Attila atyával, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tudományos rektorhelyettesével.
Május 15-ig lehet még jelentkezni az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hitéleti képzéseire, és ezzel kapcsolatban kérdezem dr. Lovasi Attila atyát, aki az Apor Vilmos Katolikus Főiskola katekéta lelkipásztori munkatárs szakának a felelőse. Mit érdemes tudni az idei jelentkezésről?
Hát, hogy a katekéta lelkipásztori munkatárs szak, hogy a nevében is benne van, alapvetően arra keresünk embereket, akik később szeretnének, akár katekétaként, akár pedig mondjuk egy lelkipásztornak a támogatásával valamilyen liturgikus vagy közösségi lelkipásztori szolgálatot szervezni. Alapvetően a katekéta az arról szól, hogy valamilyen egyház községben vagy iskolában gyerekeknek hittan taníthat. Azaz katekéta, átadja a hitet. Ugye az nem egy tanulás alapvetően, hanem a hit átadása, egy közös tapasztalás, a hitben való elmérést jelenti. Alapvetően nem csak ezt jelentheti, nem csak a gyerekeket taníthatja hitarra mondjuk egy katekéta, hanem mondjuk egy közösségben, egy plébánia közösségben például mondjuk olyan szerepet vállalhat, amelyben mondjuk egy kisebb közösséget vezet, vagy amelyben mondjuk ő egy katekézis tart, mondjuk akár katekézis sorozatot tart. Hogy mondjam, szélesebb kifutása van, akár a plébánián, akár pedig iskolákon. A lelkipásztori kisegítő meg azért érdekes, mert hogy például nálunk a Váci-Egyház megyében ott nagyon sok olyan terület van, ahol már sajnos nincsen pap, és ezért mondjuk a pap az ott van moderátorként a háttérben, de mondjuk egy akolitussal bíznak például egy egyházközségnek a megszervezését, vagy mondjuk egy diakonussal bízzák az egyházközség megszervezését, és akkor ők nyilván valamilyen teológiai hátteret kell, hogy felszedjenek. Ez kiválóan alkalmas például az a katekéta lelkipásztori munkatársak erre.
Ugye még van kántor alapképzés is, hogyha minden igaz.
Így van. Ugye kántorra mindig szükség van. Főleg igényes kántorokra. Azért azt mondjam, hogy hál' Istennek, hogy igényes kántorokat képezünk, és a középpontban ott van az orgona, mint ugye a legszentebb hangszer, amelyel ugye szolgálják az örökkévalót, maga is ugye az orgona az úgy szólal meg, mint amelyik az örökkévalóságot jelképezi, megvan az a szép kifutása, és hát nyilvánvaló elkötelezett embereket várunk erre is. Mindig azt gondolom, hogy lehet újabb és újabb kántorokat képezni, soha nem lett elég, ahogyan a katekéta lelkipásztori munkatárs szakúból sem.
Kiknek a jelentkezését várják, kiknek ajánlják ezeket a szakokat?
Ez ugye érdekes, mert lehetőbb esetben az ember azt gondolja, hogy majd 18 éves az ember végez, és utána elkezd szakot választani. Hát de most már ez nem iszkott lenni, nem az a jellemző. Először is ugye nekünk ez levelező van megkérhetve, mind a kettő, tehát a kántor is és a katekéta lelkipásztori munkatárs szak is, és eleve a főiskolánkon úgy tűnik, és egyébként ez nem csak a mi főiskolánkon specifikus, hanem ez nagyjából mindenhol így van. Általában a tanítóképzőkben, általában a csecsemőgondozók képzésénél, minden másfajta szakképzésénél, szociálpedagógusoknál, stb. Egyre inkább áttevődik a levelező tagozatra a képzés. Egyszerűen már nem tudnak, luxus az, hogy az ember nappalin elvégezzen egy ilyen hosszú képzést, azért nem mellette dolgozik, vagy más szakja van, és egyszerűen levelezőn csinálja meg. És nem is 18 évesek jelentkeznek, hanem valamikor mondjuk 20 évesek, 30 évesek, 40 évesek, 50 évesek. Sőt, ugye, hát érdekes, hogy azért az elkötelezettség az ilyen értelemben függvény annak, hogy az ember jelentkezzen, és nagyon sokszor az ember később érik meg arra mondjuk, hogy akár egyszerűen azért, hogy ő maga a hitében elmélyedje, ezért jelentkezik mondjuk 40-50 évesen, vagy egyszerűen azért, mert mondjuk hittan tanít, vagy arra vágyik, és ezért akkor jelentkezik. Még azt hagyd mondjam el, hogy volt már 70 éves tanít, 70 év fölött tanítványunk is, aki tűzoltó volt például, és azért jött ő egyébként ilyen kiegészítő MA szakra, mert volt már diplomája korábban. Ő azért, mert ilyen kiegészítő MA szakra, mert hogy szerette volna egyrészt így a teológiai ismereteit elmélyíteni, másrészt pedig szerette volna a fiának példát adni, hogy lám-lám, ő ennyi idős, és mégis tud elkezdeni dolgozni és tanulni.
Ez nagyon dicséretes. Akkor tehát idősebbek is szoktak jelentkezni ezekre a szakokra, és bár sohasem késő elkezdeni, akkor ezek szerint ezeket a tanulmányokat.
Így van, bár azért nyilvánvalóan jellemző az a középkor nagyjából, tehát a középkorú férfiak nem szoktak jelentkezni jellemzően. Érdekes, például nők többen jelentkeznek általában.
Miért érdemes az Apor Vilmos katolikus főiskolát választani?
Azért, mert én azt gondolom, hogy egész családias a szak. Tehát ismerjük jól egymást, akik ott vagyunk. Tehát a hallgatók nyilván egymást megismerik, mert a szombatonként van a képzés, hiszen ebből összetagozatról van szó. Egymás is az idők folyamán megismerik, illetve hát tanárokat is megismerik, és én azt mondom, nagyon hangulat tud lenni. És ilyen szemben az emberrel kialakul egy ragaszkodás, egy jó értelmű ragaszkodás is. Illetve én nagyon szeretem egyébként a főiskolának a légkörét is, illetve hát azért is, mert szerintem jól tükrözi maga a főiskola az egész egyház megyének a gondolkodását, az egész egyház megyének a családiasságát. Van egy ilyen jó, én nem tudom, az egésznek a ilyen kisugárzása szerintem a Váci egyház megyének, de persze nyilván mindegyik egyház megyének megvan, tehát nem akarok ki eszembe elfogult lenni, de hát amilyenek is megvan, és szerintem azt a főiskola nagyon szépen tükrözi. Nagyon sokszor egyébként az is érdekes talán, hogy nem csak mondjuk így nagyobb városokból érkeznek, tehát akár egyébként a Váci egyház megye nagyobb városaiból, akár mondjuk ugye Budapestről is van, aki hozzánk jelentkezik, de mondjuk például a Váci egyház megye kisebb falvaiból is érdekes módon. Mondjuk így pillanáson keresztül. És ennek is nagyon örülünk. Tehát, hogy nem arról van szó, ugye, hogy akkor most itt mindig azok jelentkezzenek, akik középpontban vannak, akik nagyobb plébániára jönnek, hanem talán még fontosabb az, hogy legyen olyan kistérségi tapasztalatok, ami tényleg az életről szól. És olyan elkezdtek tudnak lenni ezek a hölgyek, urak, akik ide jönnek. Nyilván az is nagyon fontos, hogy legyen az ember elkötelezett. Hát az egész arról szól, hogy én valamit szeretnék szolgálni, valamit szeretnék más irányába adni. Ahhoz nekem pedig Krisztushoz kell kapcsolódnom, hogy tudjak adni. Ez nem egy intellektuális átadás csupán. Nyilván az is egyébként, és hogy mondjam, az is azért néha az kézést igényel. De a legizgalmasabb az tényleg az, hogy az ember Krisztusban mélyed bele, és igazából a teológián keresztül lelkiséget kap. A lelkiségen keresztül pedig Krisztushoz közeledik.
Említette, hogy nagyon jó légkör uralkodik ott. Ennek mi lehet az oka? Mi lehet az a plusz, ami miatt ilyen családias, ilyen nagyon jó légkör uralkodik ott önöknél?
Hát szerintem egyrészt a hit. Ugye az, hogy valamiképpen azért egész szakunk az azért Krisztus központú, de másrészt pedig azért a főiskola is egy katolikus főiskola. Én azt mondom, hogy olyan emberek vannak ott, olyanok tanítanak, akiket nem tudom, én személyesen is nagyon szeretek és tisztelek, olyan kollégáink vannak, és akik emberileg tényleg odavalók, megfelelők. Mondjuk az oktatók közül, mármint most nem a hitkertészek, akkor gondolok, ott mindenki nyilván elkötelezett, többsége pap egyébként, sőt, talán mindenki pap most jelen pillanatban, aki nem pedagógia vagy egyéb tárgyat tanít. De mondjuk a többi képzésen például nagyon sok olyan van, aki mondjuk nem feltétlenül a hitében elkötelezett, vagy mondjuk nem katolikus felekezethez elkötelezett, hanem református, evangélikus, stb. Tehát ilyenek vannak. De ugyanakkor pedig azt tudom mondani, hogy a saját hitükben ott vannak, vagy emberileg tényleg tudnak olyat nyújtani, ami egy jó kis összetartó közösségé válik. Talán lehet, hogy az is benne van, hogy mi nem vagyunk egy olyan hatalmas intézmény, emberléptékű intézmény vagyunk. És emiatt talán azért a személyesség az nálunk nagyon fontos dolog.
A diákok a képzések elvégzése után mennyire tudnak így elhelyezkedni, hasznosítani a diplomájukat?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nincsen nálunk ebben hiány. Abszolút nincs bennük. Bármennyi katekéta fog jönni, mindig tudunk járást biztosítani, mert szükség van katekétákra, főleg hiteles, missziós lelkületű katekétákra, és egyébként kántorokra is. Azért nem csak pap hiány van, leginkább egy szerintem hívő hiány van egyébként, ebből fakadóan, hogy ott van a pap hiány, de van kántor hiány is, meg van ugye hitvár hiány is, tehát ilyen értelemben szükség van mindig arra, hogy minél erősebbek legyenek az egyházközségek, és az alapját azt csak így lehet megerősíteni, hogyha ott van például, ugye van egy helyi lelkipásztor, ha van megfelelő számú katekét, aki tanítja mondjuk a gyerekeket igényesen, ügyesen, pedagógus, jó pedagógus módjára, meg ott van mondjuk egy olyan kántor, aki egyrészt például akár még közösséget is szervez azáltal mondjuk, hogy egy kórust mondjuk alakít, és abban mondjuk a újra és újra összejön próbálni, és mondjuk igényessé teszi a liturgiát, illetve tényleg, hogy a szent zenét szolgálja, ezzel Krisztus szolgálja, a művészet az is Krisztushoz vezet.
A technikai dolgokról esetleg kicsit részletesebben, hogy hogyan történik a jelentkezés, vagy hol tudnak jelentkezni az érdeklődők ezekre a szakokra?
Ha valaki szeretne jelentkezni kataképpen lelkipásztori munkatársszakra, akkor keressen engem akár a telefonszámon 30-as, 202 46 36-os számon, vagy pedig a lovasi2sy.attila@avkf.hu-n. Illetve lehet jelentkezni a tanulmányi munkatársnál, Lénárt Viktóriánál. Nyilván ő lesz az, akinél a technikai dolgokat elintézik, kitöltik mondjuk a lapot, és lénárt.viktoria@avkf.hu e-mail címben, vagy pedig a +36 27 511 150-es Apor Vilmos számon, és a 401-es melléken. Szeretettel várunk mindenkit, aki erre fogékony, úgyhogy akár azért, mert szeretne kateketa lenni, akár azért, mert a szeretne hitében elmélyedni, akár azért, mert valami lelkipásztori szolgálatot szeretne később vállalni, mindenki szeretettel vár.
Szeret.
Dr. Lovasi Attila atyával, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tudományos rektor helyettesével beszélgetett Illés Kitti, a Mária Rádió munkatársa, arról, hogy még május 15-ig lehet jelentkezni a főiskola hitéleti képzéseire. Most rövid időre elbúcsúzunk Önöktől itt a Napindító című műsorban, ugyanis a Mária Rádió rövid hírei következnek, de maradjanak velünk, nem sokára jövünk vissza.